az úr legyen veletek. Evangélium szent Lukács könyvéből. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek várja tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja, minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galamfiúkát tisztulási áldozatul bemutatni. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélű ember, aki Izrael vigaszára várt és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek így nyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél az üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan föltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tőd járja át, hogy föl napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Lánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek a városukba, a galileai Názaretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a naptárból adódóan 7 évente adatik meg nekünk az, hogy vasárnap ünnepelhetjük Gyertyaszentelő Boldogasszony napját is. Ilyenkor a híveket lehet szembesíteni ennek az ünnepnek a titkával, hiszen az nyilvánvaló túl nagy elvárás lenne, hogy hétközben is eljöjjünk a templomba ezen az ünnepen. De most vasárnapra esik, és érdemes megfontolni, hogy mit is jelent mindaz, amit ma ünneplünk. A gyertya szentelés, testvérek, ez egy nagyon ősi hagyomány az egyházban. Azt tudjuk, hogy ezt az ünnepet már a 4. századtól megölte az egyház, mert a gyertya a legősibb Krisztus szimbólumok közé tartozik. A gyertya ugyanis önmagát emészti el azért, hogy fényt adjon, hogy világosságot adjon, és így Krisztus áldozatára figyelmeztet bennünket. Így aztán, mivel Simeon is úgy magasztalja a gyermek Jézust, hogy ő a világ világossága, a népeknek a világossága, így nyilvánvaló és egyértelmű, hogy a gyertyában valamiképpen Krisztus titkát tudjuk szemlélni, és Krisztus titkát tudjuk megismerni. Amikor a hívek gyertyáit megszenteljük, akkor nyilvánvaló ehhez sokféle várakozás, vagy sokféle babonás dolog is kapcsolódik. Nyilvánvalóan a szentelt gyertya nem segít a villámcsapás ellen, nem segít a vihar ellen, nem segít fájdalomcsillapítóként a haldokló mellett, mégis a hívő ember, amikor vihar van, meggyújtja a szentelt gyertyát, hogy reménysége legyen, hogy bizakodása legyen, és a haldokló mellé szentelt gyertyát teszünk azért, hogy kifejezzük a bizalmunkat Istenben, aki a halálunk pillanatában is ott van mi velünk. Így tehát a szentelt gyertya egy fontos része a vallási folklórnak, a vallási életnek, a vallásos életnek, ami hozzá tartozik egyébként a kinyilatkoztatáshoz. Ahogyan szoktam mondani a testvéreknek, hogy a kinyilatkoztatásnak az egyik része a Szentírás, a másik része a szent hagyomány. A szent hagyomány, amihez hozzá tartozik az egyház tanítása, és hozzá tartozik a híveknek az élete. Az, ahogyan a hitet átadják nekünk, ahogyan mi azt átadjuk az utánunk jövőknek, mindazok a dolgok, amik átjárják a hétköznapjainkat és segítenek abban, hogy a láthatatlan Istent a látható dolgokon keresztül tudjuk tisztelni, és a szeretetünket meg tudjuk iránta erősíteni. Ezért olyan fontos a gyertyaszentelés hagyománya és szokása az egyházban, és ezért őrizzük azt. Nyilvánvalóan minden babonát és minden mágiát ki kell zárni, de mivel az ember testben él, szükségünk van testi jelekre és testi kapaszkodókra, és igenis a meggyújtott gyertya Krisztus áldozatára figyelmeztet bennünket, és arra, hogy nincsen üdvösség áldozathozatal nélkül. A fölösleg odaadása az nem megváltás, testvérek. A fölös időnek, a fölös figyelemnek, a fölös szeretetnek, a fölös energiának az odaadása nem vált meg senkit. Az legfeljebb szórakozás, testvérek. Amikor az ember unatkozik és valakivel unalomból beszélget, az nem hoz üdvösséget. De amikor odaáldozom az időmet, az energiámat, önmagamat egy másik embernek, az üdvösséget hozhat, mint ahogyan Krisztus magát adta oda miértünk, mi nekünk, és ezáltal van üdvösségünk, mert ebből Isten szeretetét tudtuk megismerni. Milyen szép ez a mai Szentlecke, testvérek, ahol azt mondja az Isten igéje, hogy Krisztus kísértés szenvedett hozzánk hasonlóan, ezért tud velünk együtt érezni. Így tehát a kísértéseinkben sem vagyunk magunkra hagyva, a kísértéseink közepette is ott van velünk az Úr. A másik dolog, testvérek, hogy Malakiás próféta azt jövendöli, hogy az Úr, akit várunk, a szövetség angyala, akit hívunk és akit keresünk, az be fog lépni az ő templomába. És ezt ünnepeljük ma, testvérek, hogy 40 nappal Jézus testi születése után fölviszik Jeruzsálembe a gyermeket, hogy a törvény szerint cselekedjenek vele. Testvérek, a lázadás, amikor a törvényt valaki leveti a hátáról, a ribillió, a rebellió, az nem kedves Isten szín előtt. Az engedelmesség az, ami Istennek kedves. Jézus úgy tudta az ószövetségi törvényt érvényteleníteni, hogy mindenestől magára vállalta azt. Mindenestől alávetette magát a legutolsó ószövetségi törvénynek is, ahogyan előírja az ószövetségi törvény, hogy az újszülöttet, az elsőszülöttet, az elsőszülött fiút be kell mutatni az Úrnak, és meg kell azt váltani. Mert minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona, és éppen ezért kell helyettesítő áldozatot bemutatni az elsőszülöttért. Ezt Krisztus beteljesíti, magára vállalja, és így tud egy új törvényt, egy új szövetséget hozni. Nem sútba dobja az ószövetségi törvényt, hanem beteljesíti, magára vállalja, és ezáltal tudja érvényteleníteni, illetve ezáltal tudja teljessé tenni a törvényt. Hiszen mi nagyobb teljesség van, testvérek, a törvény mondatánál, amikor azt mondja, hogy minden első szülött fiú az Úr szent tulajdona, ennél mi teljesebb van, mint hogy maga a fiú, az atya fia az, aki megjelenik a templomban, és a Simeon karján ott van, és összekapcsolja az ószövetséget az új szövetséggel, az ószövetségi jövendőléseket és várakozásokat, ígéreteket, az ószövetség embereit összekapcsolja az új szövetséggel, és ezáltal megdicsőíti azt. Milyen gyönyörű ez, testvérek, hiszen maga a fiú jelenik meg a templomban. Egyszer egy öreg pap mondta azt nekem, hogy amikor fiatal volt, azt gondolta, hogy ő az, aki fölemeli az Urat az Úr fölmutatáskor. És azt mondja, hogy olyan megöregedett, akkor rájött erre, hogy az Úr emeli őt. Itt úgy tűnik, testvérek, hogy Simeon veszi karjára az üdvözítőt. Valójában véve Isten vesz karjára bennünket. Simeonnak ez az imádsága, bocsásd el most Uram szolgálat szavai szerint békességben, ez a haldoklóknak az imája. Ez a napját, a szentmisét, az életét lezáró embernek az imádsága. Minden mise után a minisztránsokkal ezt imádkozzuk, hiszen a misében megtörténik az, amiről Simeon beszél, hogy meglátták szemeim, akit küldtél az üdvözítőt. Minden misében rátekintünk a fölmagasztalt Úrra, rátekintünk Krisztus megdicsőült testére, az eukarisztiára. Így tehát ez az ima célba ér minden szentmise végén. És ugyanakkor minden napját az egyház a zsolozsmával, a kompletóriumban ezzel az imádsággal zárja, hogy bocsásd el most Uram szolgálat szavai szerint békességben, hiszen már megláttál szemeim, akit küldtél az üdvözítőt. Mert hogy a nap arra adatik nekünk, testvérek, hogy meglássuk az Urat. Meglássuk egymásban, a világ eseményeiben, a természet gyönyörűségében, meglássuk a nyomorúságban, a fájdalomban, meglássuk mindenben, ami körülvesz bennünket. És ezért illő és üdvös, hogy így zárjuk le ezt a napot. Ezért én szeretném kérni a testvéreket, hogy tanuljuk meg ezt az imádságot. Annyi blőd imádságot tanul meg az ember az élete során, annyi mindenféle ostoba jámborsággal próbálnak bennünket raktálni, mi más szebb lenne annál, mint hogy az Isten igéje szerint imádkozunk Istenhez. És ez a haldokló kimája is, testvérek. Gondoljátok meg, mondjuk az ember nagyon unatkozik, amikor az ember nagyon fél, amikor az embernek nagyon fáj, akkor nem tud gondolkodni, akkor nincsenek saját szavai, ott nem tud a lelke gazdagságából újongani Istennek, ott az van, amit bevésett, ott olyankor az van, amit megtanult, ami zsigerileg benne van. Ezért kellene ezeket a szentírási imádságokat megtanulni, hogy akkor, amikor megszorul fölöttünk Isten keze, akkor el tudjuk mondani azt, amit mondani akarnánk neki. Amikor világos van, eldöntjük, hogy mit szeretnénk mondani akkor, amikor sötét van. És ezért meg kell tanulni a haldoklók imádságát, meg kell tanulni, hogy akkor és ott, ha Isten megadja nekünk azt, hogy öntudatunknál vagyunk, amikor haldoklunk, akkor el tudjuk mondani Simeonnak az imáját. Ez a haldokló imája. Simeon pontosan tudja, hogy eddig volt neki. Most viszont az Úr fogja őt a karjára venni. Ő most, Simeon, karjába fogadhatja az üdvözítőt. És aztán majd az Isten fogja őt a karjára fogadni. Ezért kell megtanulni ezt az imádságot, hogy aztán, amikor az ember már nem tud gondolkodni, nem maga választ, akkor azt tudja mondani akarna, mert be van vésve, mert ott van a gondolataimban, ott van minden gondolatom legmélyén ez az imádság, amivel elkészülök az Isten szín elé. Ezt a mai ünnepet találkozás ünnepének hívják. Az Ószövetség találkozik az Új Szövetséggel. Az öreg ember, a halálra készülő ember találkozik a gyermekkel, az Isten fiával. És ugyanakkor Simeon jövendől. Én hosszú időn keresztül úgy gondoltam, vagy valamiért nem vettem észre, hogy ez az imádság, ez az Úr Jézusra vonatkozik, vagy ez a jövendőlés az Úr Jézusra vonatkozik, és csak mellékesen mondja azt Máriának Simeon, hogy a te lelkedet is tőr járja át. De nem azért, hogy föltáruljanak sok szívnek gondolatai, hanem ez a mondat, hogy föltáruljanak sok szívnek gondolatai, ez az Úr Jézushoz kötődik. Az ellentmondás jele lesz ő. Az ellentmondás jele, testvérek, mert az igazsággal, mert az Isten igéjével kapcsolatban mindenkinek állást kell foglalni. És az Istennel való találkozás föltárja, hogy mi lakik az emberben. Mint ahogyan a nyomorúsággal való találkozáskor föltárul, mi lakik bennünk, ugyanúgy a nagysággal, a szentséggel, a jósággal való találkozásban is kiderül, hogy mi lakik az emberben. Föltárul sok szívnek gondolata. A szűzanyái is, de ő csak az Úr szolgáló leánya. Ebben az ünnepben is az Úr szolgáló leányának bizonyul, testvérek. És ezért egyre fontosabb számomra az ő alakja. Annak idején engem úgy vettek föl a teológiára, és úgy vonultam be katonának, hogy tulajdonképpen az egyház liberalizmusából annyit tudtam elsajátítani, hogy nem kötelező az egyházban semmi, ne mondjam azt, hogy az hülyeség, amit az egyház hisz, ne tagadjam az egyház hitét, de amivel nem tudok mit kezdeni, azzal nem kell mit kezdenem. És én úgy vonultam be, hogy a Mária tisztelettel nem tudtam mit kezdeni. És amikor Kádár hadseregében az ember azt a teljes abszurditást, a teljes kiszolgáltatottságot és értelmetlenséget megtapasztalta, akkor úgy elkezdtem megtanulni imádkozni a rózsafüzért, mert nem volt más, az ember vagy trágárkodik, vagy a rózsafüzért imádkozza, abban mértük a távolságot a körlet és az ebédlő között, vagy étkezde között, a gyakorlótér és a másik hely között, és az ember így megtanulta komolyan venni a rózsafüzért, mint az unalom, a tehetetlenség megszentelését. És ahogyan öregszem, úgy válik egyre fontosabbá számomra az üzanya alakja, aki az Úr alázatos szolgáló leánya. Bár azt mondjuk, hogy ez a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, valójában ez az Úr bemutatásának az ünnepe. Mária itt is szolgáló leány, aki teljesíti azt, amit az Úr követel tőle, amit az Úr megkövetel tőle, és ebben példakép lehet a számunkra, közbenjáró lehet, hogy mi is meg tudjuk tenni azt, amit Isten elvár tőlünk, amit nem magunknak választunk, amit nem magunknak találunk ki. Könnyű arra amment mondani, testvérek, amit az ember az ágy szélén ülve elhatároz. De arra amment mondani, ami történik, amit nem vállaltam, amit nem szeretném, amitől fázom, és mégis megteszem, abban az Isten akaratát kell, hogy lássam. És ebben a szűzanya mindenképpen közbenjáró tud lenni. És testvérek, akkor, amikor ezt a találkozás ünnepét megüljük, akkor nem szabad elfeledkezünk arról, hogy az egyházban ez a megszentelt életnek a napja is. A megszentelt élet az a szerzetesi hivatást jelenti. A szerzetesség nem szentség. A házasság szentség, a papság, az egyházi rend a szentség, a szerzetesség nem szentség. A szerzetesség nem más, mint a keresztségi fogadalomnak a hűséges megélése. És amikor szerzetes látunk, akkor azt látjuk, hogy ő tudatosítja magában, komolyan veszi azt a kegyelmet, amit én is megkaptam a keresztségemben. Ők azok, a szerzetesek azok, akik hősies fokon élik meg a keresztségből fakadó méltóságukat. Azt, amit a krizmával való megkenés fejez ki a szertartásban, a keresztelés szertartásában. Nevezetesen, hogy mindegyikünk részesül Krisztus egyetemes papságában, ami azt jelenti, hogy mindegyikünknek, nektek is, nekem is muszáj bemutatnunk a saját életünk áldozatát, mert a papság azt jelenti, hogy valaki áldozatot mutat be, és a krisztusi egyetemes papság azt jelenti, hogy mindegyikünknek be kell mutatni a saját élete áldozatát, önmagáért, a családjáért és az egész világért, hogy mindenkinek hirdetnie kell az evangéliumot a maga módján, és mindenkinek imádkoznia kell az egész világ üdvösségért. Ezt jelenti az egyetemes papság. A szolgálati papság az a hívekhez szól, a megkeresztelt emberekhez szól. Nektek viszont minden megkeresztelt embernek az a hivatása, hogy az egész teremtés felé közvetítse a kegyelmet, amit Isten akar adni. És a szerzetesség ezt éli meg hősies fokon, ezt mutatja föl látható módon, és ezen a napon imádkozzunk szerzetesi hivatásokért, hogy legyenek olyanok, akik a mi méltóságunkat, a mi felénk, nekünk tudatosítva megélik, hogy mi is komolyan vegyük azt, amit Istentől kaptunk. Szóval testvérek, a találkozás ünnepe van. Az Urat bemutatják az ő templomában. Beteljesedik Malakiás prófétának a jövendőlése, hogy az Úr, akit kerestek, a szövetség angyala belép az ő templomába. A halálra készülő Simeon tudja, hogy most megtörténik az, amiért eddig élt. Karjába fogja az üdvözítőt, hogy majd aztán Isten karjába fogadja őt. Testvérek, nekünk nagy-nagy bizalommal kell készülnünk erre a bizonyos végső találkozásra. Arra a találkozásra, amitől nyilvánvalóan az ember meginog, amitől az ember megretten, de amit mégis le lehet győzni a beléje vetett bizalommal, le lehet győzni a megszentelt gyertyának a fényével, le lehet győzni azáltal, hogy tudjuk, hogy az Úr az odaadott élete által mentett meg bennünket, üdvözít bennünket, és mi is odaadhatjuk az életünket, rábízhatjuk a sorsunkat arra az Istenre, aki Simeon áldozatát elfogadva haza hívja őt. És még egyszer mondom, ez nem házi feladat, testvérek, de tanuljuk meg ezt az imádságot. És olyan úgy örülök, hogy itt az egyházközségben ezt így keresztül lehetett vinni, hogy értelmes, mondjuk mise utáni imádságot tanuljanak meg a gyerekek, hogy ne valamilyen kis versikét kántáljunk el, hanem azt az imádságot, amivel Simeon készül az Istennel való végső találkozásra. Annak idején Gyula atya azt mondta nekem, hogy hát ne gondoljam én azt, hogy ezt a gyerekek megértik. Nem értik meg nyilvánvalóan, de belenőnek, és van szavuk az imádsághoz, és van szavuk az Istennel való találkozáshoz, van szavuk a kikerülhetetlen dolgokhoz, és ezt kívánom nektek is, hogy nektek is legyen szavatok hozzá, és mi más volna erre alkalmasabb, mint az Isten igéje, amit most hallottunk Simeon énekében. Amen.